üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
A bruttó hazai termék a GDP volumene a második negyedében 6,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, az előző negyedévhez mérten pedig 1%-kal bővült a gazdaság teljesítménye, erősítette meg néhány perccel ezelőtt második beslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Három középméretű cég jelentett az elmúlt napokban, mindhárom meglepetést okozott. Itt van a vonalban Korányi G. Tamás, tőzsdei szakértő. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szervusz, jó reggelt a hallgatóknak!
Kezdjük a Forage-vel, hogyan teljesített?
Kellemes meglepetést okoztak alapvetően, bár a Forage eredménye az 1,6 milliárd forint, ami jelképesnek mondható a cégcsoport méretéhez képest, és a maga a második negyedév veszteséges is lett. Ez azonban nem nagyon lepte meg a piacot, hiszen a második negyedévben került be a cégbe a Digi, a 625 millió euróért vett távközlési szolgáltató, amely önmagában 4,5 milliárd forint veszteséget hozott az első negyedévben. Ez a megszerzéssel kapcsolatos átalakítások költségeinek tudható be. Ugyanakkor a korábbi szerzemények, az Albán vezetékes és mobil cég, illetve a montenegrói mobil szolgáltató, azok 7 milliárd forinttal járultak hozzá az eredményhez, ami már egyértelműen pozitív, és igazából a Forage-nél nem is a jelen, hanem a jövő számít, mert hogy múlt héten jelentette be, hogy a magyar állammal közösen megveszi a Vodafont, vagy meg akarja venni a Vodafont 715 milliárd forintos cégértékkel, 51%-ot fog a Forage szerezni a részvényekből. Ugyanúgy, ahogy a Antenna Hungáriánál is ő a többség, és az állam a kisebbség, itt is a többség hozzákerül, vagyis a Vodafone számait jövőre már be fogja konszolidálni a saját mérlegébe. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi fél éves 122 milliárdos árbevétel az legalábbis megduplázódik, tehát igaziból itt a 23-as számok lesznek érdekesek, és az, hogy egy 500 milliárdos hitelállománnyal rendelkező, nagyon gyorsan terjeszkedő regionális cég, ami rendszerintegrátorból egyre inkább egy távközlési multivá vált.
Ráadásul lassan-lassan beírja a Magyar Telekomot, bár nyilván azért még van lépés ez.
A Magyar Telekom tőzsdei értéke 350 milliárd, a Forage-é most 250 milliárd, tehát nagyon pici a különbség, és gyakorlatilag ez is blue chipnek számít. Meglátjuk a jövő évi számokat.
A Dunahouse-nál akvizíció volt a közelmúltban.
Igen, egyébként mind a három cégnél, alapvetően ezeknél a sikeres középméretű cégeknél a növekedés akvizícióból származik. A Dunahouse tavaly év végén vette meg, idén januártól konszolidálja az olasz H Group nevű hitelközvetítő céget, az olasz piac második legnagyobb ilyen szereplőjét, és a nagyon jó számok, tehát a tavalyihoz képest duplázott EBITDA-ban is, eredményben is, ezeknek a számoknak a 60%-át, EBITDA 60%-át már az olasz cég adja. Egyébként a Dunahouse árbevétele 17 milliárd, eredménye 1,6 milliárd, ez több mint duplázás fél év alatt, és most folyik a Forest Hill nevű ingatlanfejlesztés lakásainak átadása. Már a hiteleket visszafizette a cég, és a év végére, ha minden jól megy, akkor ezekből egy 4 milliárdos cashflow, többlet likviditás folyik be, és a jövő évi közgyűlés nagy kérdése, hogy a egyébként is jó eredmények plusz a ingatlan értékesítés pénzét újabb akvizícióra, vagy pedig egy esetleges rendkívüli osztalékra fordítja a Dunahouse.
Nézzük végül az Autoballist, hogyan teljesített a cég.
Már nincs meglepetés abban, hogy itt is meglepetés volt. Az árbevétel 34%-kal nőtt 131 milliárdra, 15 ezer autót értékesített. Itt egy szlovén akvizíció volt, ami a idei első negyedévtől konszolidálódik, második negyedévtől konszolidálódik, az Autoaktív nevű szlovén autó nagykereskedő, de vett egy portugál céggel közösen regionális Renault Dacia nagykereskedési jogokat és kisebb autószalonokat is, úgyhogy a nettó eredménye fél év alatt 4 milliárd forint, ez nem kevesebb, mint 240%-kal nőtt a tavalyi első fél évhez képest, az EBITDA-ja is duplázódott 7 milliárdra, és nagyjából ott tart, hogy a egy évvel ezelőtt publikált 2025-ös EBITDA tervet, hogy 14 milliárdos EBITDA legyen 2025-ben, ezt úgy tűnik, hogy már idén eléri. Tehát itt is jók a kilátások. Ehhez képest meglepő, hogy az év eleje óta az autóval is árfolyam azért esett a 120 forintos szintről 90 forintra, miként a Dunahaus sem nőtt az év eleje óta. Úgy látszik, hogy a piac az általános országkockázatot és piaci kockázatot egyelőre nagyobbnak ítéli, mint a cégek konkrét eredmény növekedésének hatását.
Friss hír, hogy ugye veszteséges lett a magyar Vodafone egymás után most már a második évben. Jelent ez egyébként valamit a Forage-re nézve a közeljövőben?
Hát miután az árat már publikálták, és az ár elég magas, ez az árat nem érinti. Ő abba bízik a Forage Management, és ezt be is jelentette, hogy a szinergiák azok 150 milliárd forintot hozhatnak. Hogy mikor és milyen formában, ezt még nem lehet tudni, tehát azzal, hogy ez egy integrált távközlési informatikai cég lesz, nyilván költséget lehet csökkenteni, és azt jelenti, hogy ha sikerül az integrálása a Vodafone-nak, meg persze a Digi-nek, mert most még az is veszteséges, akkor, de nem is annyira 23-ban, inkább 24-ben ez nyereségbe fordulhat. Tehát azért itt vannak kockázatok, és igaz, hogy a már 500 milliárdos hitelállomány tömeg növekedési kötvényprogram, tehát alacsony kamatú finanszírozás, de nagy kérdés, hogy a Vodafone finanszírozáshoz, mert azért a rájutó 360 milliárdot nyilván a meglevő 100 milliárd készpénzéből nem tudja finanszírozni, ehhez nemzetközi piacon kell fölvenni hiteleket, milyen feltételekkel kap, és ezt a Vodafone-ból hogyan tudja fizetni. Tehát cashflow-t egyébként a Vodafone is termel, csak nagyon nagy az adósság állománya. Úgyhogy meglátjuk, a 715 milliárd az cégérték, nem vételár, ami azt jelenti, hogy abban benne van a Vodafone jelenleg meglévő adósság állománya is.
Köszönöm szépen, Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És itt van a vonalban Hornyák József, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan nyitott a Budapest értéktőzsde?
A Bux Index 0,5%-os mínuszban van jelenleg, több mint 200 pontot veszített értékéből a nyitás után, 41.672 ponton áll jelenleg az index. A blue chipek vegyesen teljesítenek, a Richter mutat minimális 0,1%-os emelkedést, 8.050 forinton áll. Az OTP, a Magyar Telekom és a MOL is gyengülést mutat. Az OTP papírjai szerint 0,2%-os esést mutatnak, 8500 forinton áll a papír. A Magyar Telekom 0,9%-os esésben van, 335 forintot kell adni. A Telekomért a MOL pedig 1%-os gyengülést mutat, 2720 forinton áll a papír.
Hol jár most a forint a főbb devizákhoz képest?
A forint erősödött a vezető devizákkal szemben az elmúlt napokban, mert gyakorlatilag a hét elején még 410 forint feletti árfolyamokat láttunk az euróval szemben. Ma reggel a 400-as szint környékén mozog, 400,8-as szinten áll egészen pontosan. Azt követően is tartotta magát a forint, illetve kismértékben erősödött is, hogy a Magyar Nemzeti Bank az imént 100 bázisponttal emelte az egyhetes betéti kamatot.
Hornyák József portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli a portfólió szakértőinek közreműködésével. A folytatásban szó lesz arról is, hogy két év alatt 43%-kal esett vissza az új autó értékesítés itthon. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal. Nem sokára kapcsoljuk ismét szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Júliusban a lakáshitelszerződéseket már átlagosan 7, míg a céges kölcsönöket 10% feletti piaci átlagkamattal kötötték meg a bankok a friss jegybanki statisztika szerint. A kamatok emelkedésének a hatása a lakossági hitelpiacon már jól látható. A háztartások most júliusban 31%-kal kevesebb lakáshitelt vettek fel, mint egy évvel korábban, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Palkó Istvánt.
Folyamatosan emelkedik a kamatkörnyezet, júliusban már 7%-os átlagkamattal tudtak hitelszerződést kötni a lakásvásárlók és lakásépítők. Ennek a hatásai már látszódnak a hitelkeresleten is, tehát minél magasabb a kamat, jellemzően annál kisebb lesz majd a hitelkereslet, ugyanakkor azt még nem tudjuk, hogy mekkora ez az érzékenység, amit a magyar lakosság mutat, tehát hogy mekkora lesz majd a visszaesés. Júliusban minden esetre már 31%-kal kevesebb lakáshitelt vettünk fel. Összegszerűen kevesebb, mint 100 milliárd forintot most már, és ez azért jelentős visszaesésnek számít. Egyrészt benne lehet a kamatoknak az emelkedése, mint hatás, ugyanakkor az is igaz, hogy a Zöld Otthon program, amelyet a Magyar Nemzeti Bank tavaly indított el, az idén tavasszal még egy jelentős előrehozott hitelkeresletet generált, hiszen aki új építésű lakásba költözött, az jó eséllyel igénybe vette ezt a programot, hiszen például gyermeket sem kell hozzá nevelni, ennek 2,5% volt a maximális hitelkamata, sokan igénybe vették ezt, és emiatt egyfajta szárazság alakult ki a nyáron a lakáshitelezésben. Meglátjuk, hogy ez ősszel mennyire épül vissza, de úgy tűnik, hogy nem igazán fog, mert a hitelkamatoknak a növekedés ezt megakadályozhatja.
Júniusban a lakáshitel, illetve a céges hitelek átlagkamata az hány százalék volt?
Júliusban a lakáshiteleket 7%-os, a céges hiteleket 10% feletti piaci átlagkamattal kötötték a bankok. Ugyanakkor mind a két esetben vannak olyan támogatott hitelkonstrukciók, amely még bizonyos támasztottak a piacnak a nyár első két hónapjában. Például miközben a piaci kamatozású hitelek már jelentősen visszaestek a lakáshitelezésben, addig például a támogatott hiteleknek a kihelyezése még 7%-kal magasabb volt, mint egy évvel korábban. Hasonló volt elmondható a KKV-knak a támogatott hiteleiről is. Itt talán még erőteljesebb volt a növekedés, hiszen kifutott az a Széchenyi Kártya Go termék is, amely a jelenleginél jóval kedvezőbb volt. Ugyanakkor ezek a programok is egyre kevésbé lesznek kedvezőek, hiszen a kamatkörnyezet emelkedését valamiért követniük kell. Félő az, hogy azért júniusban még nem láttunk ezeknél, meg júliusban sem visszaesés, de ősz folyamán már itt is várható csökkenés a hitelkeresletben.
Az emelkedő kamatkörnyezet hatása már a betéti kamatoknál is megmutatkozik?
Hát, hogyha a jegybanki statisztikának hiszünk, akkor igen, tehát ott már 7% fölötti lakossági betéti átlagkamatot mutatott ki a jegybank. Ugyanakkor ez nem igazán tükrözi azt, hogy a tömegek számára milyen betétek érhetők el. Megkérdeztük egy korábbi cikkünkhöz a Magyar Nemzeti Bankot, hogy mégis minek köszönhető az, hogy miközben a nagybankok többsége bőven még 1% alatti lekötött betéti kamatot kínál, és alig akad ennél kedvezőbb kamat a magyar bankpiacon a lakosság számára. A közben a statisztikájuk havi átlagban ennél jóval magasabb kamatot mutat ki, és hát arra jutottunk a válaszok alapján, hogy elsősorban privátbanki treasury termékek egyedi ajánlatok mozgatják most az új betéti szerződéseknek az átlagkamatát, és ezeknek köszönhető az, hogy az új szerződéseknél látunk egy emelkedést, ugyanakkor, hogyha megnézzük a lakossági betéti kamatoknak az átlagos alakulását a lévő állományon, akkor az látható, hogy ennél jóval alacsonyabb, valahol 2% környéki a nagy tömegeknek az átlagos betéti kamata. A retail tömegszerű kiszolgálásban a bankok alacsonyabb kamatokat alkalmaznak.
Palkó Istvánt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
2019-ben még csak nem 64 ezer új autót adtak el itthon, 2021-re viszont 43%-os visszaeséssel 36,5 ezerre csökkent az értékesítés. A GKI arra számít, hogy a keresleti és a kínálati piac negatív hatásai miatt az idei sem lesz erős év. Sipos Ildikó kérdezte Udvardi Attilát, a gazdaságkutató ügyvezető igazgatóját.
Dinamikusan bővültek az eladások, egészen a 2019-es rekordévig, amikor is közel 64 ezer autó, új autó kelt el. 2021-ben a Data House adatai alapján 36,500 darabra esett vissza az értékesítés. Így két év alatt, tehát tulajdonképpen 2019 és 2021 között 43%-kal esett vissza a kereslet az új autók iránt.
Az év eddigi részében, tehát 2022-ben milyen folyamatok voltak megfigyelhetőek?
2022 az igazából az új autók eladásában egy gyenge időszak volt. Ja, a második negyedében 4%-kal csökkent az előző negyedévhez képest ráadásul, ami azt jelenti, hogy így éves szinten már egy ilyen 12%-os visszaesést láthatunk a két második negyedév között. Ennek hátterében elég változatosak az okok. Ugye turbulens hatások jelentkeznek, tehát egyrészt a háztartások azért kaptak az év elején adó visszatérítés formájában transzfereket. Ez fogyasztás generáló hatású, de ez ellen hat a gyorsuló infláció, illetve a rezsicsökkentés részleges feladása, ami azt jelenti, hogy a háztartások módosítják a kiadási szerkezetet. Ilyen gazdasági környezetben erősödnek a lakosság magatartásának óvatossági elemei, melyek szintén kereslet visszafogott tényezők. Másik oldalon, kínálati oldalon pedig ugye itt a háború okozta ellátási zavar, és a nyersanyagok világpiaci árának megugrása hat negatívan. Konkrét tényező ebben, hogy például Ukrajnában állították elő a járműipari részegységek, például a kábelkötegeknek egy jelentős részét, és ez ugye leállt a háború miatt. Ezért se tudják biztosítani az autógyártók, főleg Nyugat-Európában azt a kínálatot, ami korábban volt. Ezért mind a kínálat visszaesett, mind pedig a kereslet elzáll a visszaesés mögött.
Udvardi Attilát, a GK ügyvezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét itt van a vonalban Hornyák József, a portfólió elemzője. Szervusz, milyen változásokról tudsz beszámolni?
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. A korábbi 0,5%-os esés után most már valamivel kisebb, 0,2%-os mínuszban van a BUX Index, 41.890 ponton áll. A blue chipek is valamelyest feljebb kapaszkodtak, az OTP papírjai 0,1%-os pluszban vannak, 8.498 forinton. A Richter közben 0,5%-os emelkedés mutat, 8.090 forinton áll a gyógyszerpapír. A Magyar Telekom és a MOL húzza lefelé az indexet. A MOL 0,7%-os mínuszban van, 2.730 forinton, a Telekom pedig 0,9%-os veszteséget mutat, 335 forinton áll.
Hány forintot kell adni egy euróért, illetve egy dollárért?
A forint a vezető devizákkal szemben csak mérsékelt elmozdulást mutatott. Jelenleg az euróért 400,7 forintot kell adni, a dollárért pedig 399,7 forintot.
Köszönjük szépen az információkat Hornyák Józsefnek, a portfólió elemzőjének.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PwC Magyarország.